Szolgálati formák, alapkiképzés, felvételi, és utána az, hogy...
Alapkiképzést azt nem kellene, tehát hogy először tehát időrendben haladjunk? Tehát mi a felvételi? Igen, és utána az alapkiképzés, tehát menjünk sorba szerintem. Tehát én azért mondtam, igen, hogy...
Jó.
Jó.
Kezdjük.
Sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót, illetve nézőt. Ez itt az Airsoft Bazár podcast sorozatának 26. része. Katonaság, mint karrierrel kezdtük az előző adásba, és onnan is folytatjuk, ahonnan abba hagytuk. És akkor az első kérdés, vagyis hát most folytassuk a kérdéseket, hogy milyen katonai szolgálati formákba lehet jelentkezni. Itt igazából arról van szó, hogy hivatásos, szerződéses, önkéntes, tartalékos. Mi a különbség nagyjából, ha valaki ebbe vagy abba megy, vagy szeretne jelentkezni?
A hivatásos szerződés és szolgálati formák között a szolgálati jogviszonynak a jellege, illetve az időtartama a különbség. Míg egy szerződéses katona az határozott idejű jogviszony keletkeztet, amelyet hosszabbíthat a jogviszony lejártakor. Tehát mondjuk teszem azt, egy szerződéses tiszt az 5 évenként hosszabbíthat akár nyugdíjkorhatárig. Uh-huh. Egy hivatásos, tanintézetben végzett tiszt vagy altiszt, ugye a előző adásban említettük a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet, aki ott végez, vagy például a C-kocka altisztképzési rendszerben végez és lesz altiszt, ő a felavatást követően hivatásos szolgálati jogviszonyba kerül, ez pedig határozatlan időre szól. Tehát mindaddig, ameddig ő a Magyar Honvédség kötelékében kíván szolgálatot teljesíteni, ő szolgálatot teljesíthet jogviszony módosítás, időpont változtatás nélkül. Ez a hivatásos szerződéses közötti különbség. Lényegében a jogviszony tartalmában nincsen más különbség. A tartalékos rendszer az, ami egy érdekes téma egyébként. Jelen pillanatban Magyarországon többfajta tartalékos formát tartunk nyilván, illetve a több formába lehet jelentkezni. Ilyen például az önkéntes műveleti tartalékos rendszer, önkéntes területvédelmi tartalékos, illetve a önkéntes katonai szolgálat. Az önkéntes katonai szolgálata kezdeném, mint az utolsóval, az most debütált szeptember 15-én, mondjuk úgy pilot rendszer jelleggel. Ez egy fél éves szolgálati forma. Legeslegjobban azoknak a fiataloknak ajánlottuk ezt a szolgálati formát, akik ugye felvételiztek, nem nyertek felvételt, és azt az időintervallumot, míg oktatási intézményben, igen, bocsánat, ezt nem tettem hozzá, tehát akik felsőoktatási intézményben felvételiztek, bármely felsőoktatási intézmény, tehát nem csak a Nemzeti Közszolgálatról beszélünk, hanem bármely felsőoktatási intézményben, vagy befejezték ugye az OKS képzésüket, és még nem helyezkedtek el, ő nekik elsősorban őnekik, így mondanám a legeslegjobban, elsősorban őnekik indította a Magyar Honvédség az önkéntes katonai szolgálat lehetőségét. Ez fél éves katonai szolgálatot eredményez lényegében, hogyha valaki bekerül ebbe a rendszerbe. Egy könnyített egészségügyi és pszichikai vizsgálatot követően köthet valaki ilyen önkéntes katonai jogviszonyt, és fél éven keresztül napi 8 órában neki az a dolga, az a feladata, hogy a Magyar Honvédséget, szervezetrendszert, alapbeosztáshoz tartozó felkészítésen részt vegyen, illetve megismerje azt. Ez a fél év első 2 hónapja. Aha. Második időintervallum az 4 hónapot ölel föl. Itt már választhatja azt a önkéntes katona, hogy az első 2 hónapban tanult alaplövészképzést folytatja tovább, vagy pedig szakosodik, és elmegy mondjuk egy búvár szakirányba. És akkor, hogyha ő ott megfelel az első 2 hónap után egy egészségi vizsgálatnak, egészségi, pszichikai, fizikai vizsgálatnak, akkor a második 4 hónapját már mondjuk szentesen a 37. második Rákóczi Ferenc műszaki ezrednél töltheti, mint műszaki búvár szakképzésben résztvevő személy. Ezt az egyszeri fél évet egyszer fél évvel meghosszabbíthatja a jelentkező, és ami nagyon-nagyon szép ebben a szolgálati formában, úgy értettem a szépet, hogy egy pluszt ad, az pedig az, hogy aki az első fél évet, illetve a második fél év időintervallumot is leszolgálja, tehát összesen 1 évet önkéntes katonaként szolgál, ő akár plusz 64 plusz pontot is szerezhet a következő felvételi időszakra.
Igen, ezt akartam kérdezni, mert erről hallottam én is, hogy plusz pontot lehet szerezni.
Igen. Tehát ez egy határozott időintervallumra szóló, de állandó jogviszony. Az állandó alatt azt értem, hogy napi 8 órában az egyéves maximum időintervallum alatt a önkéntes katona szolgálatot teljesít, és szakképzésben vesz részt. Emellett a műveleti tartalékos és az önkéntes területvédelmi tartalékos, az miután felvételt nyert, a részére meghatározott egészségi, pszichikai, fizikai vizsgálatot követően, ők egy úgynevezett hadiállománytábla kerülnek besorolásra. Ezen a hadiállománytáblán valamilyen beosztáshoz hozzákötik őket. Tudnám jobban részletezni, de szerintem nem akartok 27. részt a katonaságról, vagy ha akartok, majd szóltok.
Jó.
Tehát őket hozzákötik egy beosztáshoz, és arra a beosztásra felkészítik őket. Viszont eltérő módon. A műveleti tartalékost éves szinten behívják 60 napra, vagy 230 napra egy húzamba.
Aha.
És ott történik a szakfelkészítése. Az önkéntes tartalékost, őt pedig mondjuk úgy kampány jelleggel modulrendszerű képzésre hívják be, tehát mondjuk negyed évente, két havonta, 3-4 napra, évente 20-25 napra. ÖMT, mint mondtam, 60 nap, ÖTT, hogy akkor nevezzük így a mozaik szavakkal őket, ÖMT az önkéntes műveleti tartalékos, ÖTT az önkéntes tartalékos, mind a kettő egy szakfelkészítésben vesz részt, viszont az ő kártszer ellentétben nem egy huzamban, fél év vagy egy időintervallumban, hanem az egyik egy hónap, meg mondjuk még egy hónap az évben, egy adott katonai alakulatnál, az önkéntes tartalékos pedig a lakhelyéhez, valakelyének megfelelő járásban, az ottani területvédelmi zászlója által szervezett képzésen vesz részt, általánosságban lövészszakfelkészítést kapnak, és mint ahogy mondtam, kampány jelleggel két havonta, három havonta, 3-4-5 napot attól függően, hogy lehet milyen igazán modult.
Lehet munka mellett. Igen. És a munkavállalóknak a hozzáállása erre, hogy így eltűnődik igazából
munkaadók.
A munkaadóknak a hozzáállása, igen, hogy...
Ez jogszabályi környezettel teljes mértékben már alá van támasztva. Tehát a munkatörvénykönyve lehetőséget biztosít arra, és a legeslegtöbb egyébként jogállási törvény most már kezdi fölvenni ezt a fonalat, hogy aki önkéntes tartalékos jogviszonnyal rendelkezik, azt a munkáltatónak kötelessége elküldeni ezekre a képzésekre.
És akkor ez nem szabadságból...
Nem, ez az időintervallum, amíg ő ezeken a képzéseken részt vesz, ez fizetés nélkül szabadság, és a Magyar Honvédség fog a részére ugye befizetni mindenfajta járulékot, és ő ad a szolgálati beosztásának, tartalékos szolgálati beosztásának megfelelő illetményt a személynek, illetve ő látja el étkezés, természetbérlátás, ruházati ellátás, utazási költségtérítéssel. Tehát ez most már egy egyre jobban működő rendszer, egyébként az önkéntes tartalékos rendszer. Azért is ajánlom mindenkinek a figyelmébe, mert ha már airsoft.
Igen.
Ha belegondoltok abba, hogy egy mondjuk egy airsoftos rendezvény, de vegyünk mondjuk teszem az egy túlélő tábort a fiatalok részére. Több tízezer forintot kifizettek azért, hogy részt vehessetek egy ilyen...
Katona lehessek.
Katona lehessél, egy hétre eljársz, hogy katona vagy. Ha bejössz hozzánk a toborzóirodába, jelentkezel, igen, műveleti tartalékosnak, vagy területvédelmi tartalékosnak, esetleg bemész fél évre az önkéntes katonai szolgálatra, akkor fizetnek azért, a önkéntes katonai szolgálat során például mindenkori minimálbért kapod, az ellátás mellett, az étkezés és ruházati ellátás mellett, mint tudjuk, a mindenkori minimálbér egyre jobban nő, jövőre már ugye 200 ezer forint. A műveleti tartalékos és a önkéntes területvédelmi tartalékos vonalon pedig a beosztásnak megfelelő illetményt kapja a személy, mondjuk tegyük fel egy őrmesterként szolgálsz, mint önkéntes műveleti tartalékos őrmester, akkor fogsz kapni nagyjából 200 ezer forint nettó összeget, ami a számládra érkezik, hozzávetőlegesen, és emellett kapsz utazási költségtérítést, ruházati ellátást. És bent vagy egy hónapot, és katonaként szolgálsz.
Katonaszék.
Visszatérve erre, hogy a pályaválasztás előtt ugye be lehet vonulni a fiataloknak, és mondtad, hogy kapnak plusz pontot, és ez mindegy, hogy hova felvételni. Mondtad az egy évet fél év után is kapnak?
32.
Vagy az... Igen.
Le van bontva, hogy mennyit kapsz, hogyha csak alapkiképzést hajtasz végre, mennyit kapsz akkor, hogyha az első 6 hónapot és szakképzésben is részt vettél, és megkapod a teljes 64 pontot abban az esetben, hogyha a egy éves időintervallumot elszolgálod.
Mennyire volt ez sikeres így első nekifutásra? Hogy
hát több mint 500 fővel kötöttünk jogviszonyt szeptember 15-ével. Nagyon-nagyon tényleg nagy siker volt, azt tudom mondani.
Ez szép szám.
400 fő lett volna a honvédelmi miniszter úr által meghatározott létszámkeret, és olyan volt a jelentkezés, hogy ezt ki kell bővíteni.
Nagyon jó, nagyon jó. Jó, figyelj, én azt mondom, hogy menjünk tovább. Felvétel alkalmassági vizsga. Tehát bementem, katona szeretnék lenni, nagyjából sikerült behatárolni, hogy hova szeretnék menni. Van is esélyem rá, alkalmassági. Min kell keresztül mennie egy jelentkezőnek, hogy elkezdhesse az alapkiképzést, vagy alapképzést?
A Magyar Honvédség rendelkezik egy saját alkalmasságvizsgáló intézettel. Ez Kecskeméten a repülőorvosi alkalmasságvizsgáló és gyógyító intézet egyébként. Csak is kizárólag Kecskeméten folyik ez a vizsgálati rend. Ők végzik a teljes egészségi, pszichikai és fizikai felülvizsgálatot. Még a önkéntes területén tartalékos rendszerbe, illetve az önkéntes katonai szolgálati rendszerbe jelentkezőknek a pályalkalmassági vizsgálati lapját is ők adják ki. Erre majd mindjárt kitérek. Tehát a Magyar Honvédség szervezetébe jelentkező, szolgálatra jelentkező összes állampolgárnak az egészségi vizsgálatát ők kezelik lényegében. A vizsgálat az úgy folyik, hogy reggel 7.30-ra beérkezel a Kecskeméti Alkalmasságvizsgáló Intézetbe, ott történik egy regisztráció, a regisztrációt követően pedig megkezded az egészségi vizsgálati részt, a pszichikai vizsgálati részt, attól függően, hogy mennyi az aznapi vizsgálati kvóta. Az egészségi vizsgálat során egy teljes körű, szinte menedzser szűrés szintű vizsgálati sor kezdődik meg, tehát szemészet, fülgégészet, fogászat, belgyógyászat, sebészet, EKG, hölgyek esetében papír alapú nőgyógyászati vizsgálat, tehát tényleg minden megtörténik, hogy megnézzék azt, hogy te milyen egészségi állapotban vagy. Pszichikai vizsgálat során intelligencia teszt, monotónia tűrés, intelligencia teszten túl különféle olyan műszeres teszteket kell végezni, ahol a motorikus képességeket vizsgálják, felvillanó számsor leképzése, és így tovább. Valamint van egy műveltségi teszt is, és ezután történik egy pszichológussal történő elbeszélgetés. Aki kiértékelve ezeket a vizsgálatokat, megmondja, hogy te alkalmas vagy katonai szolgálatnak vagy szolgálatra vagy sem.
És ez ilyen, bocsánat, ez az alkalmasság, mert hogy ez a pszichológiai alkalmasság, ez ilyen bináris, tehát igen, nem, vagy pedig ezek alapján már alkalmas lehetsz bizonyos területekre, és bizonyos területekre nem.
Ez általában úgy szokott kinézni, hogy ha te szerződéses legénységi, bocsánat, szerződéses legénység állományba jelentkezel, akkor egy általános egészségi vizsgálatot, általános pszichikai vizsgálatot fognak elvégezni. Amennyiben te egy adott szakbeosztásra jelentkezel, és már viszel erre vonatkozólag a úgynevezett befogadó nyilatkozatot, vagy van egy leírás arra vonatkozólag, hogy te milyen állomány kategórián belül, milyen szakmacsoportnak szeretnél a része lenni, illetve ott akarsz szolgáltatót teljesíteni, akkor annak megfelelően fognak vizsgálni. Annak megfelelően nézik azt, hogy milyen a pszichikai képességed, milyen a monotónia tűrésed, milyen, és akkor tovább megyek, ugye ROB vizsgálat, amit már beszéltünk, ugye a különféle hajózó beosztásoknál, ugye a forgószárnyas, merevszárnyas hajózó beosztásoknál, ugye ott már még magasabb szintű egészségi és pszichikai vizsgálatról beszélünk, hiszen sokkal nagyobb terhelésnek van kitéve az adott személy. Tehát beosztás...
Hajózás mondtál?
Hajózó.
Hajózó?
Hajózó.
Hajózó. Jó.
Így szoktuk mondani. Illetve hát ez a hivatalos szakzsargon. Tehát a...
Űrhajó, tudod?
Hajózó, igen.
Oké, rendben. Jó.
Teljesen tökéletes. Tehát van egy általános bevizsgálás, amikor szerződés és legénységállományba ugye már megbeszélt közkatonától szakaszvezetői rendfokozik terjedő állomány kategóriába jelentkezik valaki, vagy hogyha már altiszti-tiszti állomány kategóriába kerül majd felvételre, amennyiben alkalmas minősítést szerez. És annak megfelelően történik az ő vizsgálata, szakvizsgálata. Emellett az egészségi és a pszichikai vizsgálatok mellett van ugye egy fizikai vizsgálat. A fizikai vizsgálatban tér el igazából a
tartalékos
és a szerződés és hivatásos állományba jelentkező, illetve a felvételre.
Mert említett, hogy gyengített.
Igen. A szerződés és hivatásos állomány tekintetében ez 3200 méter futást jelent, minél rövidebb időintervallum alatt kell ugye ezt lefutni. Fiatal versenyzők 18-20 év közötti jelentkezőknél azért ez egy 16 perces határ legyen, azt szoktam mondani, és minél jobban rákészül valaki, ugye annál több pontot szerez. 2 percen belül kell fekvőtámaszt végrehajtani, minél nagyobb ismétlésszámot, ugyanúgy maradjunk a 18-20 éves korosztálynál, mondjuk nem ártana egy 40 fekvő támaszt ez alatt a 2 perc
alatt. Korosztályokra
van bontva egyébként, több korosztály van, 18-tól 25-ig, 25-től 35-ig, és így tovább. Ugye említetted, 36 éves nem a harmadik korosztályba beleesel.
Tehát neked
már csak 10-ig.
Igen.
Annyi megy.
Tehát természetesen azért figyelembe veszi a erre vonatkozó HM rendelet, ugye az egészségi vizsgálatra vonatkozó HM rendelet, hogy azért előre halad a kor, tehát az ember kopik, akárhogy is nézzük, nem lehet ugyanazt elvárni. Hozzáteszem, a 18 évesnek kevesebb az elvárása, mint a 26 évesnek, hisz a 18 éves még fejlődik. De a 25 évesnél azért magasabb, viszont ugye 30 év fölött meg már elkezd kopni az ember. Tehát 2 percen belül minél több fekvőtámaszt, illetve még egyszer 2 percen belül minél nagyobb számú felülést kell prezentálnia a jelentkezőnek, és abban az esetben kerül felvételre, ha egy 360 pontos skálán minimum 220 pontot elér.
Vállalható. Mondjuk a 3200-ben nekem gondok lennének, de mindegy. A futás az nekem nem az erősségem, de igazából, amit te is mondtál, igazából rá kell készülni. Tehát ha valaki tudatosan szeretne honvéd lenni, akkor erre rá tud készülni.
Pontosan. Nem félisteneket várunk egyébként ide.
Ez az alapkiképzés, mint megoldja gondolat.
Alapkiképzésen nagyon sokat fog változni az ember. Igen, hogyha ezt a minimum 220 pontot teljesíted, és bekerülsz a rendszerbe, és az alapkiképzés során elkezdesz magaddal foglalkozni, hisz itt, ott igazából az lesz a lényeg, hogy te magaddal foglalkozz, edz a testedet, és készülj föl arra, hogy a későbbiek folyamán ténylegesen katonai szolgálatot teljesíts, az alatt az idő alatt, a 6 hét alatt is már rengeteget tudsz fejlődni, tehát a minimumot mindenféleképpen érd el. Persze nem ez a cél, tehát nem így kell neki
indulni, hogy legyen meg a
220, nem. Teljesíteni kell, de ha éppenséggel rossz padban, rosszul ébredtél, rosszul keltél, és így tovább, teljesen mindegy, van valami lelki problémád, és nem futottál olyan jót, de bekerültél, ott a lehetőséged. Ja, a szerződéses állományban például az első 5 éved arra, hogy egy Rambót faragj magadból.
Fizikai alkalmasság innen férfi és nők között van-e bármilyen megkülönböztetés, amikor nőknek nem kell annyit futni, vagy kevesebb pontot kell?
Természetesen. Hogyha ugye a 3200 métert egy hölgy mondjuk 17 perc alatt futja le, az úr 16 perc alatt ugyanannyi pontot kapnak. A hölgyek térdelőfekvőtámaszt csinálhatnak, és ugye a pontszámuk is. Tehát, hogyha a hölgyek mondjuk 35 fekvőtámasszal ugyanannyi pontszámot érnek el a felvételén, mint az urak a 45-tel. Ez így van megkülönböztetve.
És egyéb tekintetben, tehát felvétel szempontjából férfiak, nők között, akár az, hogy milyen beosztásba kerülhet az alatt jelentkező, vagy mondjuk szexuális beállítottság tekintetében van-e különbség?
Nincs. Egyáltalán. Tehát nem az történik, hogy mondjuk teszem azt, egy beosztásra csak és kizag urakat tudunk fölvenni, nem. Hogyha a hölgy, akár az úr, szexuális beállítottságtól mindentől függetlenül képes teljesíteni azokat a feltételeket, ami egy adott beosztáshoz elő van írva, akkor a Magyar Honvédség várja szeretettel. És ez a lényeg.
És ez mondjuk csapatba, vagy osztagba, vagy kerülés. Gondolok itt olyanra, hogy...
Van olyan pozíció, ahol csak férfiak mehetnek? Tehát, ahol mondjuk nők nem tudják...
Vagy... Van. Természetesen van. Tehát például mondjuk nézzünk egy díszelgő alegységet. Ott megvan adva, hogy a 180-185 centis férfiakat várják, pont azért, mert őket tudjuk azokra a beosztásokra, vagy palotavőri beosztásokra alkalmazni, ahol igenis kell, szükséges a kiállás, szükséges az, hogy úgy mutasson rajta is az az egyenruha, ami elő van írva. Na most például nézzünk egy példát, hölgyek esetében a társasági egyenruhahoz ugye szoknya van rendszeresítve például. Na most szoknyába nem tudsz.
Megfelelni
azoknak a követelményeknek. Tehát természetesen vannak olyan beosztások, ahol nem alkalmazunk hölgyeket. Tehát díszelgő például palotaőr beosztás. Vegyük ezt példának. De ismerek én egyébként most már katona a hölgy, ismerek én olyan hölgyet, aki gond nélkül, mint egy csikket belenyomna engem a homokba. Tehát Ő nem lesz palotaőr, de
minden más.
Minden más eseté, az ő esetében is lehetőség nyílik. És akkor ugye a fizikai tér, mint mondtam, ott elválik a tartalékos rendszer, illetve a hivatásos szerződéses. Aki műveti tartalékosnak jelentkezik, őnek 1600 méter gyaloglás a feltétel, és aki önkéntes tartalékosnak jelentkezik, vagy önkéntes katonai szolgálatra jelentkezik, nekik nem kell fizikai felülvizsgálatra elmenniük, illetve fizikai vizsgálatot teljesíteniük, ő esetében csak egy házi orvosi és egy szakpszichológiai vizsgálatra van szükség, amit házi orvos és megyei szakpszichológus, fegyverpszichológus megtehet, megcsinálhat, és az ő szakvéleményük alapján fog az alkalmasságvizsgáló kiadni egy pálya alkalmassági vizsgálati lapot.
Van ilyen, hogy fegyverpszichológus?
Így van. Úgy fegyverpszichológus, hogy a fegyvertartási engedélyhez kötelező pszichológiai vizsgálatot fogja elvégezni. Erre van egy népjóléti minisztériumi rendelet, ez a 22/91-es MNMR rendelet, írja le.
Pont azt, reggel olvastam, igen.
Igen. Ez írja le pontosan azt, hogy milyen kritériumoknak kell megfelelni, hogyha elültöltős fegyvert akarsz otthon tartani, vagy maroklő fegyvert, vagy vadászati célra tartasz fegyvert, vagy sportlövő vagy. És ennek a rendeletnek megfelelő vizsgálatra kell elmennie az önkéntes területfőtartalékosi szolgálatra, illetve az önkéntes katonai szolgálatra jelentkezőnek.
És megjelenésileg haj, szakál, arcőrzet, egyéb nők esetében, ha ugye ott talán egy kicsit kérdésesebb, milyen elvárások vannak jelentkezésnél?
Miután mondjuk az alkalmassági megvolt és elindult, tehát gondolom, hogy miután alkalmas lesz ugye a Honvéd és az alapkiképzésre elindul, gondolom már ezek a szabályok érvényesek rá. Tehát, hogy nem biztos, hogy Csivi így elmehetne egy alapkiképzésre.
Tehát, hogy lássátok, a Magyar Honvédség kötelékében szolgáló hölgyek és urak esetében az öltözködési szabályzat teljes mértékben egyértelműen leírja azt, hogy milyen hajviseletednek és milyen más szőrviseletednek van lehetősége, mondjuk így. Tehát az urak esetében, mint látjátok, engedélyezett az ápolt szakáll, ami másfél centinél nem hosszabb. A hajviselés tekintetében az urak esetében elő van írva, hogy az fokozatosan rövidüljön a sapka vonalától lefele. Illetve a hölgyek esetében pedig azt írja elő a hajviseletre az öltözködési szabályzat, hogy az minden körülmények között tisztán tartható legyen, illetve rendfokozatot ugyanett akarjon el. Tehát ugye összefogva konyba kell hordani azt a hajat, illetve ténylegesen ne mondjuk a derékig érő legyen az a hajviselet. Ha pedig derékig érő, akkor igenis ő azt rendbe tudja tartani, konyba hordja és így tovább. Tehát nagyjából ezek a megkötések.
Az alkalmasságival még egy pillanatra visszatérve két kérdés, és utána mehetünk is tovább. Az egyik az IQ, mondtad, hogy van IQ teszt. Mi az alsó határ?
Hát ezt így pontosan meg nem mondom, de 80-85 százalék pont, hogyha jól mondom, akkor azért nem árt megfelelni.
Nem árt megfelelni, megfelelni. Világos. A másik pedig, hogy amikor már én hivatásos katona vagyok, akkor ezt ugye én úgy tudom, hogy meg kell ismételni, tehát, hogy az alkalmasságit. Tehát, hogy milyen időközönként kell ezt az alkalmasságit.
Életkornak és beosztásnak megfelelően kell ezt az alkalmasságvizsgálatot évenként vagy nagyobb időintervallumban ismételni. Tehát például a 30-40 éves korosztálynak ugye 5 évenként van egy ilyen alkalmasságvizsgálati felülvizsgálata, ott egészségügyi pszichikai felülvizsgálat van, és fizikai téren évenként ismételni kell a 3200 méter fekvő felülést. Ezt évenként minden egyes katonai alakulat fölállít egy bizottságot, akik felmérik a katonáknak a fizikai állapotát, és amennyiben ezt a 220 pontot nem írja a katona, akkor van fél év türelmi idő. Fél év türelmi időben fel kell, hogy készüljön, hogy utána tudja teljesíteni. Ha fél év után sem tudja teljesíteni, akkor már kicsit más lesz a lázó fekvése. Kap időt felülvizsgálatra, viszont, illetve felkészülni, viszont onnantól kezdve a felülvizsgálatot már az alkalmasságvizsgáló intézet fogja végezni Kecskeméten, és következményei vannak annak, hogyha nem fog tudni megfelelni.
Megvan a... Tehát alkalmas vagyok. Elkezdődik az alapkiképzést. Hol kezdődik meg, mit tanul, mennyi idő ő, és mit tanul meg itt igazából a kadét? Tehát mennyit, a szokásos kérdés, mennyit lő, milyen tudást szerez, amit mondjuk esetleg például még a civil életben is tud alkalmazni.
Nagyon fontos, hogy ugye a nevében is benne van, ez egy alapkiképzés. Tehát 6 hét egyébként az időintervalluma, ez 1 hét regisztrációs időintervallum, és 5 hét igazából az alapkiképzés. 6 hét. Ez alatt a 6 hét alatt, ha belegondolok, hogy mennyi mindent kéne megtanulni, ha csak én a saját magam elmúlt 10 évét veszem alapul, akkor 6 hét az nagyon-nagyon kevés. Ezért csak azokat az alapokat lehet elsajátítani ez alatt a 6 hét alatt, ami ténylegesen a katonai szolgálat és a szakkiképzés megkezdéséhez, az adott szakmacsoportba történő bekerüléshez szükséges. minden hónap első hétfőjén, mint már az előző adásban említettük, alapkiképzés indul, most novemberben is 8-án. Az alapkiképzés helyszínére Magyar Honvédség parancsnoka mindig egy éves kiképzési tervben rendelkezik, és annak megfelelően kezdődik meg az alapkiképzés. Tegyük fel, most az alapkiképzést végezze már többször említett tatai lövészdandár. Akkor oda bevonul a katona a tatai lövészdandárhoz, az említett módon a toborzó átadja a friss jelölteket, illetve az alkalmas minősítést szerzett jelölteket a alapkiképzésre a tatai lövészdandárnak, és ott az első héten egy regisztrációs hét kezdődik meg, egészségügyi felülvizsgálatot is végeznek. Nem megyek annyira bele a dologba, mert többféleképpen kerülhetsz be egyébként ma a Magyar Honvédség rendszerébe, házi orvosi nyilatkozattal is bekerülhetsz, és akkor ez alatt a regisztrációs hét alatt fogod megcsinálni az alkalmasságvizsgálatot. Mm. Viszont bemehetsz úgy is az alapképzésre, hogy már van alkalmasságvizsgálatod. Ha. Tehát ezt a rendszert most nem fejteném ki, mert újabb 20 perc. Tehát bevonulsz az alapkiképzésre, és a második héttől kezdve megkezded az alapkiképzésedet, műszaki képzés, műszaki kiképzés, lövész szakalapképzés, tehát ott lesz száraz lőgyakorlat, anyagismeret, ugye fegyverismeret, magát a lőszert ismerd meg az alapkiképzésen, a lövészeten végrehajtott, vagy a lövészet során a lövészetet milyen fegyverrel fogod végrehajtani, ugye AK-63D típus gépkarabéllyal például, vagy éppen már a CZ Bren gépkarabéllyal fogod ezt végrehajtani. Tehát ezek indulnak meg, természetesen fizikai kondicionálásról is szó van, egészségügyi alapismereteket kell elsajátítani a személynek, saját magát ugye elhelyezni térbe, tájékozódás, térképismeret, és így tovább. Tehát ténylegesen a katonai szolgálatnak az alapjait kezdik ez alatt a 6 hét alatt a friss katonák, közkatonáknak a kis szürke állományába beleverni, belehelyezni, és a cél az, hogy a 6. hét végére, amikor az alapkiképzésről a fogadó katonai alakulathoz elkerül a katona, akkor tudja, hogy melyik kezét emeli, hogyha előjáróval találkozik, tudja, hogy kötelékben hogyan mozog, biztosan egy alap fegyverkezelési tudást kapjon, és innentől kezdve az ő szakmájának megfelelő képzésen fog részt venni
értelemszerűen.
Ez a 6 hét amúgy ilyen bentlakásos? Vagy
hétvégére haza tudsz menni.
Hétvégén
haza lehet menni, igen.
És akkor reggel 6-kor kell, és vagy 5-kor?
5:30-kor fölkelsz, igen, és akkor este 19 óráig kőkeményen tanulod azt, ami ahhoz kell, hogy lényegében katona lesz.
Katonás. Aha. Ha valaki airsoftos, mert mi is csak airsoftosnak csináljuk, valaki airsoftozik x éve, és mondjuk járt már ilyen milslim játékokon, tehát jobban érdekli. Előnyt jelent ez, vagy nem? Tehát, hogy mondjuk azzal, aki nem csinált ilyet.
Tehát most akkor nézzük úgy, amikor ide bekerülsz, akkor az alatt arra a 6 hétre egy teljesen más, valószínűleg a legtöbb állampolgár részére idegen közegbe kerül be az ember. Uh-huh. Tehát itt ugye megmondják, hogy mikor kelj, mikor feküdj, mikor menjél enni, mikor lényegében mit csinálj, van szabadidőd, van irányított szabadidőd, van pihenésre időd, evésre időd, de ettől függetlenül keretek közé helyeznek be téged. Ha te egy olyan közegből jöttél, úgy szocializálódtál, hogy a világéletedben minden szabad volt számodra, még a édesanyád, édesszüleid se szóltak neked azért, amit mondjuk teszem, azt teszel vagy nem teszel, akkor ez neked nagyon idegen lesz. De hogyha már például játszottál ilyen játékokat, részt vettél ilyen játékokban, illetve ott már bekerültél egy ilyen körülhatárolt közegbe, ahol esetleg megmondták neked azt, hogy mit szabad, vagy mit kell, és mondjuk egy szimulált rajnak a tevékenységében te egy adott pozíciót láttál el, és ott te parancsot kaptál, parancsot végrehajtottad, és annak megfelelően tevékenykedtél, akkor természetes, hogy előnyben vagy a többiekhez képest, hiszen nem lesz számodra annyira idegen az a helyzet. A másik, amikor életedben először fegyvert kapsz a kezedbe, éles fegyvert, akár airsoft fegyvert, benned van egy drukk. Én még mai napig emlékszem, amikor 18 évesen először az éles marok lőfegyvert a kezembe vettem, hát nem vagyok egy gyenge gyerek, de nem tudtam felhúzni. Lényegében nem tudtam volna konkrétan abban a helyzetben az első alkalommal csőre tölteni a fegyvert. Azért, mert nem azért, mert nem tudtam megfogni. Olyan szinten izzadt a tenyerem,
hogy kicsúszott.
És ez megint csak egy olyan plusz, hogy ha nem is éles fegyverrel, de akkor is fegyverrel egy alap fegyverkezelési technikát megtanultál, biztosabban fogod fogni az éles fegyvert. Mm-hmm. És ez emiatt csak és kizárólag azt tudom mondani, hogy előnyt.
Előnyt. Jelent mindenféleképpen.
Jó. Mi a helyzet akkor, vagy miért ez azzal, hogy kiképzés ez? Hiszen sok országban, meg sok helyre látjuk azt, hogy az Airsoft ugye az éles fegyvereknek többé-kevésbé egy-egyes replikája. Lényegesen biztonságosabb, mint az éles fegyver. Használja a honvédség kiképzési célra itthon az Airsoft fegyvereket?
Nekem nincsen róla tudomásom, lehet, hogy más mást mondana. Nekem erről nincsen tudomásom. Kiképzésre, ha nem is. Lehet, gyakorlásra. Hogy valaki más. Viszont gyakorlásra is bemutató jelleggel. Legeslegjobban ugye a fiatalok közé, amikor kimegyünk pályára irányítani toborzó tevékenységet fiatalok között ugyan nem, de pályára irányító tevékenységet végzünk. Őhozzájuk ugye airsoft fegyvereket viszünk. Egy kitelepülés, amit ugye már beszéltünk. Kitelepülés folyamán is airsoft fegyvereket viszünk ki. És igenis, hogyha már kivittük őket, akkor már csináljunk egy olyan körülhatárolt pályát, ahol ezeket az airsoft fegyvereket használni is tudják. Tehát hogy nagyon sokszor megesik ez. De például egy iskolai nyílt napra airsoft fegyverekkel megyünk, hogy a gyermekek tudjanak egy kicsit lövöldözni. Csinálunk egy kis házi versenyt náluk, lőbajnokságot kvázi. Tehát én, mint toborzó, az airsoft fegyvereket elég gyakran használom. Bemutató, illetve hát nem is képzés kiképzési, de mégis bemutató jellege úgy,
hogy
fegyverhasználati jelleg. Igen, hogy amit ez az előbb beszélt izzadó tenyér szindróma, ez ne jöjjön elő például a későbbi folyamán, és a gyerekek eszméletlenül szokták élvezni.
Esetleg másfajta ilyen van ez a simulation, amit használnak például Amerikában is, ami ugye egy speciális lőszer, ami sokkal jobban fáj mondjuk, mint az Airsoft, de mégis ugye nem
nyomot hagy igazából,
hogy
szapamból van, vagy valami ilyesmi.
Valami. Ilyeneket esetleg használnak itthon, akár gyakorlás, akár kiképzésre?
Megmondom őszintén, nincs róla tudomásom. Aha. Tehát ez tényleg az a téma, amit...
Nincsen rendszeresített központi.
Nálunk nincsen rendszeresített központi. Az, hogy mondjuk teszem azt a különleges rendeltetési dandár, hogy minél jobban tudja szimulálni az éles helyzeteket, miket használ, el tudom képzelni.
Ez ilyen házon belül igazából, meg hogyha úgy van, akkor meg lehet
oda. El tudom képzelni, de úgy tudnám mondani, hogy megerősíteni, és cáfolni sem tudom.
Igen. Még mielőbb áttérnénk a komandosokhoz, a mesterlövészekhez. Pár kérdés, ami engem viszont érdekel. Ha már katona lettem, akkor csak a legfontosabb dolgokat, milyen mondjuk ruházkodás főbb szabályok vonatkoznak, milyen szabályok vonatkoznak egy honvédre? Ha bemegyek dolgozni, kötelező az egyenruha. Mikor, milyen szituációkban, munkakörön kívül, mikor vehetek fel egyenruhát? Mondjuk most esküvő, temetés, bármilyen ilyen keresztelő. Ez lenne az egyik kérdés. A másik kérdés pedig majd a katonai egyenruhák, tehát a magyar honvédség által használt katonai egyenruhák, ha valahogy mondjuk egy játékoshoz kerülnek, hordhatja-e, nem hordhatja-e, illetve a rangjelzések, hogy felvehetem-e apa tábornoki rangjelzését, elmélem, hogy én már ez vagyok, és vagyok mondjuk nem tudom, 20 éves, és nyilván nem lehetek. Tehát ezekre milyen szabályok vonatkoznak?
Ahogy látjátok, én is ugye egy úgynevezett köznapi egyenruhában ülök itt nálatok, tehát én most lényegben kvázi szolgálatot teljesítek. A szolgálat jellegétől függően fogok hadigyakorló egyenruhát hordani, ez ugye a jelen pillanatban a 15 mintájú 2015-ben rendszeresített és bevezetett új egyenruhánk, vagy azt a hadigyakorlót fogom viselni, vagy pedig köznapi egyenruhát fogok viselni, ez a úgynevezett barna inges, barna zakós változat, vagy pedig esetenként úgynevezett társasági egyenruhát fogok hordani, ez egy világosabb zakó illik, ugye tisztek esetében világosabb barna zakó, fekete nadrággal, köznapi vagy társasági pantallóval, hogy akkor szépen idézem a öltözködési szabályzatot, ennek megfelelő sapkával. Tehát attól függ, hogy milyen szolgálati feladatot látok el, attól függ, hogy ezek közül, az egyenruházati hordmódok közül, illetve egyenruhák közül melyiket veszem föl. Amikor én mondjuk civilben megjelenek valahol, csak úgy mondjuk elmegyek vásárolni, akkor ugye mondtam, hogy mondjuk hazafele menet beugrok az egyenruhában, mondjuk venni gyógyszertárban a gyereknek orsplit.
Igen.
Akkor ezt megteszem, de nem fogom a hétvégi nagy bevásárlást ugye az egyenruhában végrehajtani. Nincs ez így konkrétan leírva, hisz az egyenruha hozzám tartozik, de ettől függetlenül az más. Az egy civil tevékenység, itt ezt nem fogom így megtenni. Ellenben egy társadalmi eseményre, ami szolgálaton kívüli társadalmi esemény, amit például említettél is, esküvő. Esküvőre például külön színű egyenruhája van a katonának, fehér zakó, fehér sapkával, tányérsapkával. De temetésre természetesen társasági egyenruhába, fehéring, fekete nyakkendővel társasági egyenruhába fogunk menni. És így tovább keresztelőre is elmehetsz.
De ez kötelező, vagy ez választható?
Választható. Én megtehetem azt, hogy a családomon belül ilyen eseményekre én egyenruhába megyek el.
Világos. És mennyire civil amúgy a katona civilben? Vagy mennyire képviseled igazából a katonaságot, a honvédséget akkor is, amikor te ténylegesen civil ruhába vagy, szolgálaton kívül, elmentél gyógyszertárba, mennyire kell úgy viselkedni, hogy te amúgy katona vagy?
Én úgy gondolom, hogy nem kell, de mégis úgy viselkedünk. Tehát jó, rólam tudják például az óvodába, viszem a két gyönyörű szép gyermekemet óvodába, és pont arra érek oda, hogy mondjuk a nagyobbik fiam, ő hát nem épp a legeslegjobban viselkedik. Akkor én ugye kijön belőlem a mondjuk a kvázi parancsnok, hogy és erélyesebben oda szólok, hogy mit csinálsz. És már volt ez példa, hogy az óvónéni azt mondta, hogy hát kéne ide egy katona ahhoz, hogy ez ne így működjön. Tehát én úgy gondolom, hogy nem nagyon tudja a katona levetkezni magáról egyébként az egyenruhát. Még akkor sem, hogyha éppen farmerban és egy pólóban van. Én úgy gondolom, hogy megnyilvánulásainkban, kiállásunkban megpróbálunk civilként is, katonaként.
Tehát ez nem egy munka, ez egy életmód inkább.
Ez teljesen egy hivatás. Életmód és hivatás. Így van.
Igen, és tehát hogyha civil hordhat rendfokozat, vagy
ugye katonai biztos láttátok már ilyen játékok során, hadi játékok során azt, hogy mondjuk egy angol típusú egyenruhában megjelenik valaki.
Igen.
Bárhol meg tud vásárolni. Nincsen semmifajta büntető következménye. De amennyiben ehhez, például most maradjunk az angol típusú multicam ruhához, amennyiben mondjuk ahhoz már angol rendfokozatot csatolnálna, ott már probléma van, hiszen te nem szereztél olyan rendfokozatot. Jó, itt Magyarországon senki nem fog beleszólni ebbe a dologba, ezért maradtam az angol példánál. Nem úgy mondanám, hogy törvényt sértesz, inkább úgy mondanám angol példáról, hogy szabálysértést követsz el vele, de hát ebbe senki nem fog beleszólni, hisz Magyarországon a brit egyenruhához tartozó rendfokozati jelzéseket viselve te hogyan élsz vissza? Sehogy.
Sehogy, ha.
De ha már mondjuk teszem azt, édesapádnak a tábornoki rendfokozati jelzését viseled, és annak megfelelően akarsz tevékenykedni, parancsot kiadni, és így tovább, esetleg a 15 mintájú gyakorlóra veszed ezt föl, úgy, hogy neked nincs szolgálati jogviszonyod, na az már büntetőjogi következményeket von maga után. Nem hiába láthatjátok azt, hogy például Magyarországon nem is vásárolható meg sehol a 15 mintájú gyakorló, csak az angol multicam vagy amerikai multicam ruháknak megfelelő gyakorlókat lehet megvásárolni, de rendfokozati jelzéseket, ezekhez, hogyha te társítasz, akkor bűncselekmény, nem bűncselekmény, büntető következmények társulhatnak ehhez.
Wow. Jó. Szerintem ez jobb, hogy letisztáztuk.
Igen. Igen. Volt már rá különben példa, hogy kimentünk játszani, és valami, azt mondtam, hadnagyi rangjelzéssel volt ott egy srác, és akkor igazából a katona ismerősünk szólt neki, hogy
igen, meg egyszer, mert ugye az olyan hely volt, ahol nem lehetett játszani, és kihívták ránk a rendőrséget. A rendőröknek nagyon nem tetszett.
Mi nem játszottunk ott amúgy, mi csak arra jártunk.
Arra jártunk éppen, amikor pont láttuk ezt az eseményt.
Igen.
Lényeg... Tehát itt visszaér ebből az esetben a fiatal visszaért a rendfokozat, illetve esetlegesen az egyenruhával is. Tehát ez egy visszaérés.
És akkor ott szólt, hogy ez le kéne lehet, hogy ennél semmi gond nincsen, csak hogy tudja. És akkor ő amúgy tök jó mondta, hogy jó, bocsi, persze. És
igen, volt. Igen. Anyagi részre menjünk egy picit, de tényleg csak pár szóban. Mennyit keres ma egy kezdő katona? És milyen juttatások illetik meg? Mennyivel jár jobban, vagy mennyi plusz kap, hogyha mondjuk katona lesz, honvéd lesz, és mondjuk nem megy el multicéghez dolgozni? Mondjuk most beszélek olyan irodista munkákról, mondjuk egy HR-es, egy marketing és egy jogi területen dolgozó ember, de akár, tehát így nagy általánosságban, mennyit keres ma egy kezdő katona?
Akkor szolgálati formákra, bocsánat, rendfokozati kategóriákon belül megpróbálom ezt elosztani nagyjából. Tehát kezdő közkatona érettségi nélkül 170 ezer forintot kap nettóba, érettségivel már 200 ezer forintot. Hogyha már altisztként megkezded a szolgálatot, és őrmester vagy, ott 236 ezer forintról indul a illetményed. Ha hadnagyként kezded meg a szolgálatot, 275 ezer forintról indul az illetményed. Ez az alap mindenkori legkevesebb összeg, amit kereshetsz. Innen indul. Ehhez kapsz ingyenes ruházati ellátást, 12 ezer forint kafetériát havonta, ez ugye étkezési, gyorsan akartam mondani, szép kártyára kerül kiutalásra. Igen. Ezen felül lakhatási hozzájárulást is kapsz, ez 50 ezer forinttól terjed egészen 90-100 ezer forintig, attól függ, hogy milyen rendfokozatban teljesítesz szolgálatot, van-e családod, van-e gyermeked, és így tovább. Valamint ez, mint mondom, a kezdő.
Ez is az a kérdés, igen.
Tehát itt ez a lényeg. Viszont mondjuk egy 10 éve szolgálatot teljesítő katona, aki mondjuk főtörzsőrmesteri rendfokozatban teljesít szolgálatot, és a beosztás mondjuk speciális zászlósi beosztás, tehát zászlósi rendfokozatig tud menni abban a beosztásban, ő nagyjából egy 290 ezer forintot fog keresni, attól függően, hogy 280-290 ezer forintot ugye kafetériával minden együtt, plusz ugye a lakhatási hozzájárulást, emellett kap utazási költségtérítést, és vannak még ilyen szépségek. Akinek gyermeke van, tanévindítási hozzájárulás, bruttó 50 ezer forint gyermekenként, iskolakezdési támogatás, nevelési segély 50 ezer forint gyermekenként. És az élet nagyon sok területére kiterjed még a segítségnyújtása a Magyar Honvédségnek, amire nem mennék bele, de hogyha elveszítünk egy hozzátartozót is segít, és így tovább. A programja arra, hogy saját lakást szerezzen, vagy bérleményt tartson fent a katona, nagyon-nagyon jó most a Magyar Honvédségnek. Leasing szerződés alapján egy 100-110 ezer forintos havi kölcsönt a Magyar Honvédség kifizet havi szinten a katonának. Tehát ha azok az illetmények, amiket mondtam, tehát ez a 170-től 275 ezer forintig terjedő illetmény, amihez még ugye a plusz jutatások jönnek hozzá, nem is hangzik a legeslegtöbbnek.
De hogyha beleveszünk mindent.
Ha beleveszünk mindent, és még azt is, hogy egy ténylegesen napi szinten dinamikus szervezetnek a részesei lehetünk, nem pedig csak egy irodába bemegyünk, és én sem. Hiába toborzó irodában dolgozom, nekem se erről szól, hogy én nap mint nap 8 órát csak az irodában töltök, hisz van lövészetemben egy gyakorlatom. Annak ellenére, hogy toborzó vagyok, kimegyek rendezvényekre, hétvégén is itt vagyok, fiatal úriemberekkel beszélgethetek.
Megválaszolhatom sok-sok kérdést,
a kérdéseket.
Milyen jó neked, igaz?
Igen. Tehát azért mondom, hogy sokszínű az életpálya, kiszámítható ez a pálya, hiszen ezek, amiket mondtam, ezek mind jogszabályban lefektetett jutatások, ezektől nem térhet el negatívban a előjáró, csak és kizárólag pozitívban. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy nagyon sokan hallhattátok már híradásokban, hogy fegyverpénz, ez 500 ezer forint volt 2019-ben, most 2022 februárjáig 6 havi illetménykifizetés, mint egy megköszönve az elmúlt évek szolgálatát itt a pandémia ideje alatt, és még tudnám sorolni. Tehát ha a lecsupaszított nettó illetményed, mert ezek nettók voltak, igen, mondom, nem a legeslegtöbb, ha mindent hozzáteszek, akkor én saját példámat mondva, két gyermekes családapaként, gyönyörű feleségemmel otthon, egy folyamatosan fejlesztett és szépített kis házban lakunk, amit remélhetőleg a következő évben teljes mértékben be is fogunk tudni fejezni a földszintől a padlásig, és én tényleg azt tudom mondani, hogy ha nem a Magyar Honvédség nyert teljesre katonai szolgálatot, akkor nagy valószínűséggel ez nem ilyen. It's all
over. Csivi, hát nem feltétlenül ezt a legjobban magát, úgyhogy még mielőtt lefordult volna itt a székről, elhagyta a beszélgetést, de mi ugyanúgy folytatjuk.
Itt maradtunk a így
van, folytatjuk. Így van, így van. Amúgy a legizgalmasabb témákról fog lemaradni, de mindegy. És ott tartottunk, hogy előléptetés, tehát hogyha valaki rangfokozatban előrébb lép, akkor gondolom az alapjuttatása is emelkedik. Alapvetően, hogyha nem csinál semmit, semmi olyat a katona, amiért előléptetnék, mennyi idő, tehát hány évente lép elő alaphelyzetben, és mitől lehet előlépni azon kívül?
Említettem a kiszámítható életpályát. Azért is kiszámítható az, hogy egy ilyen felfelévelő pályán mozog a katona, hiszen megvan, hogy az adott rendfokozatban milyen kivárási idő után léphet előre. Tehát például hadnagyból főhadnaggyá minimum 4 év kivárási idő után előléphet valaki, akkor, hogyha a főhadnagyi rendfokozathoz előírt, úgynevezett minősítő vizsgán megfelel. Uh-huh. Ez egy vizsga, elektronikus tesztkérdések, van is hát számítógépes tesztkérdésen teszt soron kell végigmenni, és amikor azt valaki eredményesen minimum 51%-a teljesíti, és a kívánás ideje letelt, a minimum 4 év, akkor előléptethető. Uh-huh. Ezt így lehet elképzelni. Tehát teljes mértékben kiszámítható, tervezhető az, hogy a katona a rendfokozatából mennyi idő múlva fog előlépni. Uh-huh. Megvan adva, hogy melyik rendfokozatból, melyik rendfokozatban milyen kivárási idők vannak. Általában az egységes 4, illetve 5 évekről beszélünk. Uh-huh. Egy rendfokozatban történő időintervallum a kivárási idő. Uh-huh. A következő rendfokozathoz vagy tanfolyami követelmény van, például a századosi rendfokozathoz van egy harcászati törzsiszi tanfolyami uh-huh. követelmény. Hogyha azt elvégzi valaki, például én, akkor utána lehetek százados, mm-hmm. és így tovább. Tehát ez így működik, teljesen kiszámítható, tervezhető az életpálya a Magyar Honvédségnél.
Nagyjából meddig lehet eljutni amúgy? Tehát gondolom mindenkiből nem lehet, nem tudom, vezérezredes. Tehát hogy mennyi a max, amit el lehet érni átlagban?
Hogy tényleg nagy általánosságról beszélünk, és valaki elvégzett egy főiskolai végzettséget, mondjuk a Nemzeti Közszolgálatiegyetemen elvégezte a BSC alapképzést, akkor ő őrnagyig tud menni.
Mm-hmm. Világos.
Ez onnantól így kell. Onnantól, hogyha én már erre ráteszek egy egyetemet, akkor lehetek a rezredes. Mm. Hogyha ráteszek plusz képzettséget, vezérkari tanfolyamra megyek el, és így tovább, esetleg kimegyek külföldre tanulni, USA-ban végzek el majd egy vezérkari tanfolyamot, vagy valamely a szakmacsoportomba tartozó tanfolyamot, akkor minél képzettebb az adott személy, annál közelebb kerül ahhoz a áhított marsalbothoz, mondjuk.
Világos. Tehát akkor igazából tenni kell, érted? Ez a Magyar Honvéd így eldöntheti, hogy a karrier sem meddig akar eljutni. Jó, és akkor a karrier végéről még egy pár szót. Nyugdíjkorhatár, és azutáni esetleges juttatások, ha vannak ilyenek.
Úgy mondanám, hogy ez egy olyan szakterülete a Magyar Honvédségnek, amely máig egy nagyon-nagyon fontos része. Ez az érdekvédelem. Az érdekvédelem az a tevékenység, ami azt jelenti, hogy a katonát, miután már 65. életévét követően nyugállományba vonult, vagy ugye amíg 25 év volt a szolgálati határ, tehát 25 év után nyugellátásba lehetett vonulni, akkor ők, ezek, akik ugye elérték ezt a éppen aktuális határt, nyugállományú katonák lettek, és ő nekik az érdekvédelmi körbe van jogosultságuk bent lenni. Egészségügyi rendszerben az egészségügyi központunkat használhatják, segélyezzük őket, amennyiben szükséges. Ha esetlegesen eltávoztak közülünk a nyugállományú bajtársak, akkor a hozzátartozóikat, özvegyüket, azokkal kapcsolatot tartunk. Mm. Hogyha elfáradtak, esetlegesen üdülési lehetőséget biztosítunk nekik. Hogyha megszorulnak anyagi helyzetükben, akkor, mint már említettem, segélyért folyamodhatnak mi nálunk. Ezt is a Toborzó irodán az érdekvédelmi részlegen, az érdekvédelmi szaktevékenység körében csináljuk. Illetve hát nem utolsó sorban a végtisztességet is megadjuk a Magyar Honvédségtől nyugállományba vonult katonáknak. Nem hiába tudom azt mondani, hogy a toborzó rendszerben, vagy a toborzó rendszer a, egyébként a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság alárendeltségében működik, és ez a szervezet, ahova én is tartozom, ez a honvédség kapuja. Mert itt tudsz bejönni, de itt is jössz ki.
Aha, világos. De ez nagyon jó. Ezt én például nem tudtam, tehát nagyon jó, hogy igazából a honvédség igazából életre szól.
Holtig tartó. Gondoskodás nyújt.
Beszéljünk egy picit a missziókról, és akkor talán innentől majd a különleges műveletig is el fogunk jutni. Ki és hol és hogyan tud külföldi misszióban részt venni? Kezdjük ott, hol vagyunk most jelenleg külföldön? Hol teljesítünk szolgálatot külföldön?
A teljes igénye nélkül Bosznia-Hercegovina, a Koszovó, ugye EUFOR és KFOR missziók, de ott vagyunk még ugye Irakban, Grúziában, de Libanonban, Cipruson, Nyugat-Szaharában, Maliban. Nagyjából ezeken a területeken végzünk békefenntartói tevékenységet, illetve szemlélői tevékenységet, kiképzői, vagy csak szimplán magát a béke fenntartásának a figyelmi tevékenységét végezzük, kisebb-nagyobb létszámban. Tehát például még mondjuk Koszovóban ott van körülbelül 400 fő, nem akarok butaságot mondani nagyjából, addig mondjuk Maliban 20 katonánk teljesít szolgálatot. Míg mondjuk Koszovóban békefenntartó ellenőrző funkciót látunk el, addig Maliban mondjuk kiképzési tevékenységet végzünk, vagy mondjuk Grúziában azt nézzük, hogy a nemzetközi békeszerződéseknek megfelelően működik-e az ottani rendszer. A béke fenntartó missziók tekintetében Magyarországnál egy dolog, ami mindenféleképpen közös, hogy ezek a tevékenységek semmiféleképpen nem a béke kikényszerítő tevékenységek, hanem a már meglévő béke fenntartására irányulnak, hogy a magyar katona kint van külföldön. Hogy is tudsz oda kikerülni? Hát elsősorban ugye legyél katona. Tehát ez a legfontosabb.
Ez értelemszerű, igen, tehát már katona vagyok.
Vannak úgynevezett egyéni beosztások, ahova mondjuk, amiket kiírnak pályázati úton. Ezeket megpályázhatod, egyéni törzsbeosztások és így tovább, és akkor kimehetsz, mondjuk egyik kollégánk éppen kim van Koszovóba sajtós, például. De hogyha veszünk mondjuk Tatát, Tatai lövészdandárt, vagy a debreceni lövészdandárt. Ő náluk ugye kijelölnek a lettségeket, akik tudják és tervezhetően egy következőt, vagy egy soron következő váltást fognak egy bizonyos missziós tevékenységben kiszolgálni, vagy illetve át véghez vinni. A missziók egyébként egy plusz ösztönző lehetőségek. És képzeljük rá azt a fiatalt, aki bejön érettségével az említett 200 000 forintért szolgálni, egy év elteltével őrvezetői rendfokozatot szerez, lesz 203 000 forint az illetménye, plusz kafetéri lakhatás, és így tovább. És mondjuk kimegy egy évre, mondjuk KFOR-ba, Koszovóba. Az alatt az egy év alatt ő megkapja az itthoni fizetését, azt egy külön számlára, valamint egy másik külön számlára pedig minimum 320 000 forintot meg fog keresni havonta. Amit ő megkap a teljes állátás mellett. Tehát már ott beszélünk, hogy ott tartunk, hogy a 18-19 éves érettségi fiatal, amellett, hogy semmire nincsen gondja egy éven keresztül, ugye minden ellátásban részesül, keres havonta több mint fél millió forintot. Kint van ugye egy évet, az 12 hónap, 6 millió forinttal jön haza.
Világos. Ezt akarom kérdezni, hogy misszióknak van ilyen kötelező, tehát hogy fél év, egy év, másfél év, ez változik, tehát helyszínenként változik.
Csupaszítsuk le, tehát távoli missziókra fél évre, mész közel missziókra egy évre.
Mennyi ilyen idő alatt lehet ezt ismételni? Tehát oké, kim voltam fél évet, tök jó, hát ezért jó jött ez a pénz, szeretnék mondjuk ismételni. Tehát hogy mennyire túl jelentkezés, hogy tehát mennyire lehet, mert gondolom azért többen akarnak menni misszióba, vagy nem tudom mennyire.
Tehát a kijelölt alegységek ugye forgószínpadszerűen mennek, az egyéni missziókra pedig pályázol. Lényegében.
Jó, hát beszélgessünk kicsit olyan témákról, így a vége fele, hát ez is el fog húzódni, de semmi baj, mert nagyon sok dolog van még, amik az airsoftosokat talán jobban érdekli, a kommandósok, a különleges műveletisek, kik ők, mit csinálnak, hogy lehet hozzájuk bekerülni, mi a felvételi követelmény, ha valaki KMZ-s akar lenni, akkor mit kell csinálni?
említetted a KMZ-t, hát ugye a KMZ maga ilyen a különböző műveleti zászlóai már így nem létezik önálló alegységként, viszont ott a, ugye a különleges rendetési dandár, és a különleges rendetési dandár jött létre egyébként a már által említett KMZ-ből lényegében. Itt szeretném felhívni a figyelmét mindenkinek, hogy már említettük a honvédelem.hu-t. Írje be a keresőbe azt, hogy különleges művelet, akit ez érdekel. Rengeteg olyan cikket fog találni, ami erről szól egyébként, hogy mit is csinál egy különleges műveleti katona, miért is különleges ő. De hogy egy kicsit összefoglaljam, úgy lehet elképzelni, hogy ők alapvetőleg egy adott, azon kívül, hogy mindenki, aki a különleges műveletiseknél dolgozik, egy különleges műveleti csoportban például, ők különlegesek a saját maguk szakterületén. Legyen mondjuk a Bravo, a amerikai megnevezéseket használva, legyen mondjuk a Bravo a fegyver specialista. Ugye a fegyverekhez ért. Ez a kinyitom a szememet reggel, miután kiestem az ágyból, és már tudom, hogy hogyan szedjem össze, vagy rakjam össze a karabélyomat, hogyan töltsek csőre, és kapásból
hajnal le tudok vezényelni.
Így van. Így van. Ő ugye a csoportból, ugye a, mint említettem, a Bravo. De ott van például a Charlie, amerikai megnevezésnél maradjunk, ő műszaki specialista. Ő, ha kell, robbant, ha kell, épít. De tovább menve, Delta, egészségügyi specialista. Echo, híradó specialista. Mind a saját maguk szakterületén egy kimagasló szaktudással, speciális tudással rendelkeznek, hogy akár harctéri körülmények között is képesek legyenek ezeket a tevékenységeket elvégezni, és alapvetően mindegyik lövész. És ezen belül van ez a specializálódás, amit most beszéltünk. Egy különleges csoport, az egyébként általánosságban 12 főből egy rajnyi főből tevődik össze. Ez ugye áll a csoport parancsnokából, a parancsnokának helyetteséből, aki altiszt, a csoport parancsnoka mindig tiszt, de ezen kívül van hadműveleti altiszt, felderítő altiszt, és az említett beosztások, amiről beszéltünk.
Igen, Charlie, igen.
Igen, igen. Bravo, Charlie.
Bravo, Charlie.
Ez például pont egy cikk, ajánlom figyelmi mindenkinek a honvédelem.hu, tényleg nagyon-nagyon jól leírja a cikk sorozat azt, hogy mit is csinál egy különleges műveletes katona. Bekerülés. Ugye alapvetőleg az kell, hogy valakinek már ugye szolgálati jogviszonya legyen, és hát lehetőleg lövész, de bármely beosztásban egyébként, és képes legyen elvégezni a kiválasztót. A kiválasztó 10 napja alatt, ez úgynevezett pitbull, ugye megnézik azt, hogy te egyáltalán alkalmas leszel-e arra, hogy a rohamlövész képzést, ami az alapja ennek, elvégezd. Ha a pitbullon sikeresen a 10 napon ugye sikeresen elvégezted ezt a 10 napot, utána mehetsz tovább, és képezheted magadat ahhoz, hogy egy ilyen speciális csoportnak a tagja lehessél.
A pitbullról mit kell tudni, vagy mi az, amit lehet tudni róla? Tehát, hogy azon kívül, hogy 10 nap, ez 10 nap non-stop
így van,
kiválasztás?
Így van. Tehát, ez 10 nap, tömény megtervezett olyan program, ami pont arra szolgál, hogy alvás megvonással, idő megvonással, egy monoton környezetbe betett személynek a tűrés határának a teljes mértékben a keresésével teljen ez a 10 nap, hogy ha már ugye a különleges rendeltetésű dandárhoz szeretne valaki kerülni, vagy azon belül is egy különleges csoport tagja szeretne lenni, akkor igenis, mennyire tudja a határait feszegetni, mind fizikálisan, és mind szellemileg. És nagyon jó, nagyon-nagyon jó írások találhatóak itt a honvédelem.hu-n ezzel kapcsonatban. Ajánlom mindenkinek a
figyelmét. Jó, abszolút, abszolút. Szerintem ezt is be fogjuk linkelni. Egy kérdés a pitbullal kapcsolatban, valaki elkezdi, és mondjuk nem sikerül neki, újra próbálkozhat, vagy ez egy olyan, tehát ez újra lehetett, fel lehet rá készülni.
Persze.
Persze. Jó. Az airsoftosokon belül maradva, ugye nálunk nagyon nagy kedvenc pozíció lövész, vagy mesterlövész pozíció, és erre egy picit szeretnék kitérni, hogy a magyar honvédségen belül gondolom vannak mesterlövészek, kik ők, hol szolgálnak, és mi kell ahhoz, hogy valaki, tehát mondjuk egy airsoftos most nézi ezt a videót, és ő imád lövészkedni, és pont pályaválasztás előtt áll, és azt mondja, annyira szereti ezt, hogy ő szeretne a valóságban is ezt csinálni.
Értem.
Mi az út?
Mindenféleképpen be kell kerülni egy lövész alegységhez, hogy ott a lövész szakalap felkészítésben és a lövész szakkiképzésben részesüljön az adott személy. És akkor utána szakosodhat, hogyha az egészségi feltételeknek megfelel, tehát tökéletes a szeme és a magának a lövész beosztásnak megfelelő egészségi, pszichai és pszichai megfelelőséget ő prezentálja, akkor megkezdheti ezt a mesterlövész szakképzést. Aminek tényleg az a lényege, hogy a, például a Magyar Honvédségben is rendszeresen Dragunov mesterlövész fegyvernek a mesterévé váljon, hisz hát a nevében is benne van.
Így van.
Itt szeretnék egy nagyon jó példát utalni, szintén ezt plagizálom, honvédelem.hu. Mesterlövész, erről jutott eszembe, és a különleges műveletit is egy picit így visszahozva a témába. Úgy lehetne legeslegjobban például ezt a, ezeket a tevékenységeket megfogalmazni, hogy ha mondjuk a harckocsizók az úthenger egy tevékenység során, akkor a lövészek, mesterlövészek a pallos, és a különleges műveletisek pedig a szike.
Ez jó, igen, igen, abszolút. Ez, világos. Beszéljünk egy kicsit a harckocsizókról. Van-e bármilyen különleges felvétel? Ugye én úgy tudom, hogy ott a mondjuk a magasság az... Igaz-e? Tehát ez a régi, tehát itt ugye felírtuk, hogy ha valaki T-72-est akar, van-e még egyáltalán T-72-es? Igaz ehhez, hogy alacsonynak kell lenni, ha valaki fent akar lenni és lőni akar? Tehát hogy lehet ide bekerülni? Mi kell az, hogy valaki mondjuk harckocsizó legyen?
Nem árt, ha nem vagy 195 centis, ezt hozzáteszem, de hogyha te most mindenféleképpen harckocsizó akarsz lenni, nem fogják azt mondani azért, mert 195 centi vagy nem lehetsz. Főleg azért, mert érkeznek az új technikai eszközök, teljesen más, hogy működnek, és teljesen más a felépítésük, mint annak egy T-72-esnek. Igen, a T-72-es természetesen még megtalálható például a Tatai lövészdandár állományában, de ugye már kezdünk nyitni a 21. század felé. Ugye elindult az Zrínyi 2026 haderőfejlesztési program, még annak ugye 2015 ben már a 15 mintájú gyakorlóval megindult ez a haderőfejlesztés. Ennek keretében a Tatai lövészdandár már megkapta az első Leopard 2A4-es típusú harckocsijait, amin igenis elkezdenek felkészülni a világ csúcstechnikai közé tartozó A7 plusz kezelésére, Leopard 2A7 plusz kezelésére. És ugyanígy azt tudom mondani, hogy ha te harckocsizó szeretnél most lenni, akkor igenis gyere be a toborzó irodára, meg fogunk téged vizsgálni alapegészségi, pszichai, fizikai vizsgálatot követően, ha megfelelsz harckocsizónak, akkor igenis meg fogjuk keresni neked a beosztást, ki fogunk ajánlani a Tatai lövészdandárhoz, és meg fogod tudni kezdeni a szakfelkészítésedet.
Jó, és akkor ez a személyes véleményem, mert szerintem a hadseregnek a leg, tehát jó, nyilván a mesterlövészek is közel állnak mondjuk a szívemhez, vagy a különleges műveletisek, de hogy ha valaki mondjuk vadászpilóta, tehát hogy szerintem az egy elég vagány dolog, de beszéljünk mondjuk a helikopterről, alapvetően pilótákról, vadászpilótákról, tehát ha valaki levegőben szeretné szolgálni a Magyar Honvédséget, mi kell hozzá, hány éves kortól felejtse el, hány éves korig kell. Én hallottam ilyeneket, hogy 1% gerinc ferdülésnél már nem lehet. Tehát, hogy mekkora rosta, hányan lesz, mekkora túljelentkezés egyáltalán, erről pár szóval, hogyha beszélnél.
Erre külön programja van a Magyar Honvédségnek, ez úgynevezett NFTC program. Alapvetőleg kettő módon lehet valaki ma Magyarországon forgó vagy mereszárnyas hajózó. Ez pedig az, hogy vagy az NFTC programon keresztül ugye jelentkezik katonai szolgálatra, már főiskolai egyetemi diplomával, középfokú nyelvvizsgával, és hogyha megfelel az egészségi pszichai vizsgálaton, fizikai vizsgálaton, és a ROB vizsgálaton, ugye, amit már többször említettem, ugye a hajózóknál ez működik, illetve végrehajtásra kerül az alkalmasság vizsgálat során. Alkalmas minősítés szerzett, nemzetbiztonsági átvizsgálásnak megfelelő, hisz azért.
Igen.
Nem kis technika lesz a fenek alattéve. Igen. Valamint vállalja azt, hogy képzik őt Franciaországban, Kanadában és így tovább, akkor elindul az a képzési rendszer, aminek a végén ő mondhatja azt, hogy én igenis vadászpilóta, vagy helikopterpilóta vagyok. Ez a képességnek megfelelő, hisz elkezdődik a képzése. Mondjuk teszem azt Zlin gyakorlógépeken, és hogyha ugye a képzés során látszik, el fog válni az adott személy, hogy milyen képességekkel rendelkezik, hogy azt a gyorsulást az ő szervezete bírni fogja-e hosszú távon, amit mondjuk egy Gripen fog a ő testére terhelni, vagy csak a forgószárnyú gépeknek a vezetésére lesz alkalmas, ez a képzése során megállapításra kerül, és akkor elválik az ő képzési metódusa. Tehát alapvetőleg egyetemi főiskolai diploma, nyelvvizsga, akaraterő. Ez kell. Egészségi vizsgálattól követően megkezdődik a képzése, és mintegy másfél-két év múlva már mehet is vezetni.
Életkor?
20, igen, ez megvan, 25-26 év. 25 tehát 26. életévét már betöltötte, nem kezdheted meg ezt a képzést. Uh-huh. Pont azért, mert elég hosszú folyamat. Uh-huh. Illetve ugye lehet még ezen kívül a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre jelentkezve, most az állami légi járművezető képzés, ha jól emlékszem, indulni fog. Uh-huh. Úgy emlékszem, február 15-ig lehet rá jelentkezni, ott is uh-huh. ez történik meg, ugye felkészítenek a különféle gépek vezetésére.
Jó, gondolom, lemorzsolódás azért
elég nagy. Mindenhol természetesen mindenhol, de... a diploma utáni képzés során is van lemorzsolódás, és természetesen az NKL képzései során is van lemorzsolódás.
Van egy személyes kérdésünk, hogy ugye van egy ismerősünk, adott egy magyar-amerikai kettős állampolgárságú katona, aki a US Army 82. légiszállítmányozású hadosztályának ejtőernyőse. Ha haza szeretne jönni, és szeretne beállni a Magyar Honvédségbe, akkor megteheti, hogy lesz, most lehet, hogy bután fogok fogalmazni, hogy tudja átkonvertálni a tudását, a rangjait a Magyar Honvédségbe. Van erre lehetősége?
Van. Tehát nagyon röviden válaszolva van.
Van, aha.
A menet konkrétan ez úgy néz neki, hogyha velem szembe így leülne mondjuk a toborzó irodán, hogy hát ez az én hátterem, és én Magyarországon szeretném innentől kezdve a szolgálatot teljesíteni. Akkor én ugye bekérném ezeket a információkat, biztosító, illetve hát bizonyító adatokat, okmányokat, ezeket lefénymásolnám, és beszélnék a különleges rendeltetésű dandárnak a személyi szervével, elmondanám, hogy ez a helyzet, keressünk az úriembernek a kvalitásának, tudásának, iskolai végzettségének, szakmai tapasztalatnak megfelelő beosztást, és úgy gondolom, hogy amit elmondtál, ha az ténylegesen valid, és ezekkel a képességekkel rendelkezik a személy, akkor fogunk neki találni beosztást.
És ugye neki már van konkrét elképzelése, tehát ez felgyorsítja a...
Természetesen. Ha. Tehát ugye, mint beszéltünk ugye a Pitbullról, beszéltünk a rohamlövész képzésről, hogyha ő behozza a külföldi hadseregek által hasonló, vagy ennek megfeleltethető képzésről szóló igazolását, akkor ő neki kvázi ez pipában.
Ez pipában van. Ah, tehát nem kell még egyszer
meccs. Nem. Tehát azért mondom, hogy igen, ez így működik. Ezt meg lehet csinálni mindenféleképpen. Tehát várjuk szeretettel. Jó, akár keressen meg engem is, nagyon szívesen válaszolok a kérdéseire, jó. Kontaktot adok meg, önéletrajzot küldhet nekem, várom szeretettel, hisz, hogyha ő úgy gondolja, hogy ó, szolgáltam én már odakint eleget, de most már inkább a hazámért tenném meg ugyanezt.
Akkor bármikor, mindenféleképpen. Egy személyes véleményre lennék kíváncsi, és ez pedig a sorkatonaság. Ugye régen volt sorkatonaság, én az utolsókban lettem volna, de nem lettem. Szerinted jó, hogy abba maradt, vagy kellene újra behozni a sorkatonaságot? Jó dolog ez, nem jó dolog ez, ami most van. Mi a véleményed erről, a kötelező sorkatonaságról?
Tehát az igazság, hogy a személyes vélemény ebben az esetben nem fontos. Uh-huh. A legfontosabb az, hogy ma Magyarországon megtehetjük azt, hogy eldönthetjük, hogy akarunk-e katonák lenni, vagy sem. Uh-huh. A haderő teljes mértékben önkéntes alapokon működik jelen pillanatban. Pont azért van szükség toborzó tisztekre, toborzó tevékenységre és a legszélesebb körű információ nyújtására a magyar állampolgárok részére, hogy az érdeklődő, vagy a hazaszolgáltat iránt egyébként elhihatott fiatal,
alapvetően is elhihatott fiatal,
találkozzon ezekkel a lehetőségekkel. És pont ezért fontos, és pont ezért jó, hogy a különféle tartalékos rendszereket a Magyar Honvédség felállította, működteti, egyre szélesebb körben, egyre több lehetőséget biztosít a fiataloknak, és a hazaszolgálata iránt érdeklődő személyeknek. Tehát az, hogy most van-e sorkatonai szolgálat, vagy nincs, ez már teljes mértékben lényegtelen a múlt. Viszont a jelenben önkéntes katonai szolgálatként bárki részesülhet egyébként abban a képzési rendszerben, csak már 21. századi technikával amiben részesült annó a sorkatona.
Rendben. És akkor záró kérdésként, szintén személyes kérdés, te személy szerint mivel érvelnél, hogy miért legyen ma valaki, tehát a pályaválasztás előtt áll, és most már igazából bárkiből bármi lehet idézőjelvetében, nyilván ez nem igaz, csak a reklámok mondják, hogy bármi lehetsz. Miért válassza ma egy fiatal a Magyar Honvédséget? Miért legyen katona?
Több válaszom is lenne erre, igazából szerintem még egy adást el tudnánk erre a kérdésre egyébként, vagy fel tudnánk használni, illetve szánni. Hogyha egyetlen egy dologban kéne megfogalmazom, vagy egy hosszabb körmondatban, amit ugye már megszoktatok tőlem, akkor azt tudnám mondani, hogy ad egy olyan tartást, egy olyan pluszt, egy olyan szemléletet az, hogyha valaki katona, még akkor is, ha toborzott is, nem, hogyha ha tényleg egy első soros harcoló katonai alakulatnak a tagja, lövésze, mester, lövésze, speciális, különleges műveleti rendeltetésű alegységnek a tagja, a csoportnak a része, hogy másképp tekint a világra, másképp tekint a jövőjére, másképp neveli a gyermekeit, tartást ad, mint mondtam, szemléletet, jövőképet, és nem fogok sose annyit keresni, és nem is érdekel, mint például egy hatalmas nemzetközi multicég HR-ese.
Világos. Viszont van valami, amit viszont ad.
Olyan pluszokat ad a Magyar Honvédség, amelyeket az a multicég a büdös életben
nem fogadni. Értem. Hát főhadnagy úr, nagyon szépen köszönjük, hogy eljött. Nagyon sok mindenről lehetne még beszélni, és lehet, hogy amúgy adás után fogunk is beszélni arról, hogy tanácsot visszahívnánk egy másik téma nagyobb kibeszélésével, mert tényleg azt vettük észre, hogy erről rengeteget lehet még beszélni, a különböző kiemelésekről is. Úgyhogy nagyon köszönöm, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm, hogy itt lehettem.
És reméljük, hogy tartalmas volt. Ha van kérdésetek, írjátok, meg remélem, hogy mindenre sikerült válaszolni. Úgyhogy sziasztok, két hét múlva pedig találkozunk.
Szervusztok!